Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
9 óra 17 perckor folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz a babaváró hitel folyósításának eddigi tapasztalatairól, és természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Továbbra is a legtehetősebbek veszik fel a babaváró hitelt, ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Február végéig 566 milliárd forint babaváró hitelt folyósítottak, ami 59 ezer szerződést jelent. A jegybank ugyanakkor azt várja, hogy ez a hiteltermék idén már kelendő lesz az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező házaspárok számára is. Sipos Ildikó kérdezte Nagy Tamást, az MNB főosztályvezetőjét.
Februárig bezárólag azt láttuk, hogy a babaváró adósok jellemzően a lakáshitel adósok karakterisztikájával rendelkeznek, tehát elsősorban a magasabb jövedelmű ügyfelek veszik fel ezt a maximális 10 millió forintot, és alapvetően meg is kapják a 10 millió forintot, az átlagos hitelösszeg 9,7 millió forint, és látjuk azt, hogyha jövedelmi eloszlásokat nézzük, hogy a babaváró hiteleseknek az 54%-a a két legfelső jövedelem decilisbe tartozik, tehát alapvetően a magasabb jövedelmű, egyébként pénzügyileg tudatosabb adósok vették fel a babaváró kölcsönt az elmúlt időszakban.
Ez mit jelent, hogy mekkora volt esetükben az egyfőre jutó nettó jövedelem?
Babaváró hitelesek esetében az átlagos nettó jövedelem egyfőre vetítve 250 ezer forint volt, de ugye fiatal házastársakról beszélünk, az ő esetükben természetesen akkor magasabb jövedelem feltételezhető.
Várják-e azt, vannak-e az MNB-nek azzal kapcsolatban várakozásai, hogy esetleg ebben az évben megnyílik, vagy jobban igénybe veszik azok is a babaváró hitelt, akik nem rendelkeznek ugye ilyen kedvező jövedelmi viszonyokkal, mert elméletileg ugye a jövedelem arányos törlesztő részlet mutató lehetőséget ad arra, hogy azok, akiknek a nettó jövedelmük mondjuk nem éri el a 250 ezer forintot fejenként, azok is tudjanak élni a babaváró hitel lehetőségével.
Így van, a Nemzeti Banknak az adósságfék szabályai ennél egy jóval magasabb szintű kifeszítettséget is engednének a babaváró hitelek esetében is, hiszen láttuk azt, hogy az elmúlt időszakban az átlagos jövedelemarányos törlesztő részlet az nagyjából 24-25% volt, ugye a maximális havi törlesztő részlet az 50 ezer forintban van törvényileg maximalizálva, és a legtöbb adós esetében egyébként az 50 ezer forint jelenti a tényleges törlesztő részletet, viszont azzal, hogy 24-25% a jövedelemarányos törlesztő részlet, tehát a JTM mutató, az MNB pedig ezt engedi akár 50%-ig is. Ez mutatja annak a terét, hogy alacsonyabb jövedelem mellett is biztonsággal felvehető a babaváró kölcsön, akár a maximális 10 millió forint.
Egyébként számítanak arra, hogy bővülni fog ezáltal a babaváró hitelezésbe bevontak köre?
Banki válaszok alapján egyébként az látható, hogy vélhetően lesz egy eltolódás az alacsonyabb jövedelmi kategóriák irányába. Abban az esetben, ha ez megtörténik, akkor vélhetően nem a lakáscélú hitelezéssel vagy lakáscéllal fog párosulni a babaváró, hanem megjelenhetnek majd a fogyasztási hitelek karakterisztikáinak megfelelő hitelcélok, vagy esetleg a fogyasztási hiteleket kiváltó babaváros hitelfelvétel.
Azok egyébként, akik felvették a babaváró hitelt, körülbelül hány százalékuk van olyan helyzetben, hogy már föl is függesztették náluk a törlesztést, tehát vagy úton van a baba, vagy már meg is született?
A most felvett hitelek esetében látjuk, hogy 39%-uk már moratórium alá került, ami azt jelenti, hogy vagy már meg is született a programban az első gyermek, vagy pedig úton van. Ugye ez azt jelenti, hogy egy gyermek születése vagy érkezése a programban már automatikusan kamatmentessé teszi a babaváró kölcsönt, illetve 3 évre felfüggesztődik a törlesztése. Tehát ebből a szempontból a hitelek 39%-a már ebből a kategóriába tartozik, ami stabilitási szempontból egy biztonságosabb képet mutat.
Nagy Tamást, az MNB főosztályvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen befolyásolja az ingatlanok árát az elrendezés, a berendezés variálhatósága, a benapozottság, valamint az épületen belüli elhelyezkedés. A Takarékindex elemzőinek vizsgálata szerint ezek a szempontok hatottak a fejlesztések trendjére az elmúlt években a fővárosi lakásépítéseknél. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Ince Zsombort, a Takarékindex projektvezetőjét.
A lakások árának drágulása magával hozta azt, hogy a vevők egyre jobban megnézik, hogy mit vesznek, és a lakások élhetősége pedig ezért egy egyre fontosabb szempont. Az élhetőséget pedig leginkább a méret, az elrendezés, a berendezés variálhatósága, a benapozottság, illetve az épületen belüli elhelyezkedés határozzák meg. A méret kapcsán azt kell látni, hogy a legtöbb lakásvásárló nem 30, 50 vagy 80 négyzetméteres lakást keres, hanem egy meghatározott szobaszámra, lakástól elvárt funkciókra van szükségük. Tehát például egy család esetében fontos egy nappali, egy szülői háló, meg legalább egy gyerekszoba. A számokat vizsgálva azt látjuk, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt ezeknek az átlagára. Így például a fentebbi család sok esetben nem háromszobás lakást vesz ma már, hanem költségvetési korlátok miatt mondjuk 2+1 félszobás vagy 1+2 félszobás lakást. És ebben kereshető annak az oka, hogy ezek a lakástípusokhoz tartozó átlagméretek jelentősen csökkentek, főként ugye nagyobb lakások esetében. Tehát egy tipikus háromszobás lakás 3,9%-ról 70 négyzetméterről 67 négyzetméter, egy négyszobás lakás pedig már 97 négyzetméterről 93 négyzetméterre csökkent. Nagyon fontos ugye az épületen belüli elhelyezkedés. A számok azt mutatják, hogy a magasabb emeletek prémiumi az árazásban is érvényesíthető, tehát egy-egy fejlesztésen belül akár 10-15%-os árdifferencia is lehet az alacsony és magas emeleti lakások fajlagos árai között. Ez ugye akár 70-100 000 forintos differenciát is jelent négyzetméterenként. Nyilván a jobb benapozottság, szebb kilátás, kisebb zaj, jobb levegő, nagyobb erkélyek lehetősége, ez egy olyan támasz, ami miatt a levők is szeretik ezt a terméket. Budapesten egyébként azt látjuk, hogy a legolcsóbbak az első emeleti lakások, tehát a földszintiek egy kicsit jobbak ugye a kert miatt, majd pedig a hetedik emeletig folyamatosan emelkednek az árak. Érdekesség, hogy a hetedik emelet felett már nem láttunk jelentős prémiumot a további emeletek esetében.
Fontos-e az, hogy legyen egy lakásnak terasza, erkélye, dob-e ez az áron például?
Azt látjuk az adatok alapján, hogy kimondottan fontos. Tehát alapvető ma már a vevőigény az erkélyek és teraszok meglétére. Sokkal nagyobb arányban épülnek erkélyes lakások, mint a korábbi évtizedek során. 2016-ban nagyjából 80%, 2019-ben 90%-nál is nagyobb arányuk rendelkezett erkéllyel vagy terasszal. Tipikusan egyébként 9,2 négyzetméteres erkélyvel terasz tartozik egy lakáshoz, a legkisebb az kevesebb, mint egy négyzetméter, a legnagyobb pedig 376 négyzetméter volt 2019 év végén.
Ince Zsombort, a Takarékindex projektvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tíz vizsgált európai országban a felnőtt lakosság csak nem felének egyáltalán nincs önálló nyugdíj megtakarítása. Ez derült ki az Európai Biztosítók Nemzetközi Szervezetének Brüsszelben bemutatott felméréséből, amely 10 000 ember megkérdezésével készült. Magyarországon az átlagnál is rosszabb a helyzet, mondta az Inforádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
A felmérés szerint a válaszolók közel fele, 43%-uk nem rendelkezik még nyugdíjcélú megtakarítással, bár 62%-uk érdeklődés fejezte ki ez iránt. A magyar válaszolók esetében pedig ez olyan 46% volt, aki nem rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással, tehát az átlagnál valamivel rosszabb a magyar helyzet. A 10 ország az elsősorban nyugat-európai ország volt, Kelet-Európából, illetve Kelet-Közép-Európából Lengyelország és Magyarország szerepelt a válaszadók között, és hát mint az várható is volt, az látszik, hogy Németországban és Svájcban jóval tudatosabbak az emberek, jóval alacsonyabb a nyugdíjcélú megtakarítással nem rendelkezők aránya, de például Spanyolországban meg kiugróan magas, 57%-os. Talán nem meglepő módon éppen a biztonság a legfontosabb, tehát ez a legfőbb prioritása, a befektetett összegünk biztonságban legyen. A megkérdezettek 73%-a még a hozamnál is fontosabbnak tartja azt, hogy legalább a befektetett összeget visszakapja egy 20 éves befektetési időszak végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban ismét Hornyák József, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, elfogytak a korábbi pluszok a pesti tőzsdén. A Bux Index a korábbi 0,6%-os emelkedés helyett most már stagnálást mutat. A vezető papírok közül a Magyar Telekom és a Richter mutat szerény 0,2%-os emelkedést. A MOL és az OTP papírjai gyakorlatilag stagnálnak. Hasonló a helyzet Európában is, ott sem tudnak emelkedni a vezető tőzsdeindexek. Amerikában még nagyon jó volt a hangulat, jelentősen erősödtek a piacok, ez nem ragadt át Európára. Mindeközben a forint szerény mértékben gyengült a vezető devizákkal szemben. Az euro forint kurzus 336,1-es szinten áll, a dollár forint pedig 302-es szinten.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu